74 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Orbán Viktor a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István jobboldali influencer mellett, akit felesége Facebook bejegyzése szerint szerdán reggel elvittek a rendőrök. A volt miniszterelnök az önkényuralom szintlépéseként értékelte a történteket. Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te, ne hagyjuk. Csütörtökön, azaz ma 18 órakor tüntetés a Sándor palota előtt, írta Orbán Viktor, utalva arra, hogy a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett csütörtök estére az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozva. Szerda reggel Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője azt közölte a távirat irodával. Hajnalban értesültek Szakács István őrizetbe vételéről, akinek biztosítják a jogi védelmét. Már otthon van Szakács István jobboldali influencer, akit korábban őrizetbe vettek, számolt be Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerdán a közösségi oldalán. Cunyiné Bertala Judit azt írta, Szakács István otthon van, a Védvonalhoz fordult, segítettünk. Ami történik, az példátlan. Egy Facebook poszt miatt, ami egy véleménynyilvánítás volt, büntető eljárás alá vonták. A tiszás önkény megtorlás fenyegetettség érzésének kialakítása, megfélemlítés, fogalmazott a politikus. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök szerdán este a Facebook bejegyzésében. A legfontosabb feladat az volt, hogy tudjuk demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, években. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam, állam és kormányfőjével sikerült egyeztetnie, több hosszabb, rövidebb, bilaterális tárgyalást folytatott. Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani tegnaptól Szolnokon és a környező településeken, közölte az MH Kis József 86. helikopterdandár a közösségi oldalán. Azt írták, július 8-a és 23-a között zajlik az MH KFOR 35. váltásmissziós felkészítése a helikopterdandárnál, ezért Szolnokon és a környező településeken, Martfűn, Szajolban, Tiszajenőn, Tószegen, Vezsenyen és Zagyva-Rékoson megnövekedett katonai jelenlétre kell számítani. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, egyben kérik a lakosság megértését és türelmét, közölték. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. július 9-én csütörtök reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok. A mai nap gondolatébresztő mondata Michael Douglas-től származik, és így hangzik: nem az idő dolga, hogy a sebeid begyógyuljanak, hanem a felfogásodé. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli beszélgetés című műsorunk, melyben tovább folytatjuk a néprajzi sorozatunkat, melyben dr. Tóth Arnold néprajzos és a szerkesztő Farkas Erzsébet a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetnek. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
És a magyar népi vallásosságban volt kitüntetett szerepe a szentelt búzának, mert a hazavitt szentelt búzával aztán később állatot gyógyítottak, embert gyógyítottak, vagy a körmeneti zászlókra például a szentelt búzából kis koszorút kötöttek a lányok, és azzal díszítették föl a különböző körmenetekhez a templomi zászlókat.
És érdekes még az is, hogy a magyar népi vallásosságban Szűz Mária ünnepünk is van olyan, ami az aratással kapcsolatos. Sardós boldogasszony szent ünnepe.
Így igaz. Ez egyértelműen arra utal, hogy a termékenység és a búza termesztés, gabona termesztésnek a szentsége mennyire átjárja és áthatja az egész gondolkodást. Ugye Sarlós boldogasszony is a nevéről, a sarlóról kapta, arról az arató eszközről az elnevezését.
9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. Ebben az Érintések című beszélgetés szerkesztett változatát sugározzuk. A téma a szülővé családdá válás. Dr. Simkó Róbert házi gyermekorvos, a Gyaposz elnöke és Bejci Tíme a pszichológus beszélnek. Következzen bejátszásunk.
Nyilván ilyen csöpségeket még egyből tök jól felvettétek, megnyugtattátok őket, de hogy minél nagyobb, először lehet hanggal nyugtatni, hogy mindjárt jön anya, csak még oda teszem, ha nem tudom mit, berakom a mosógépet. Csak ott először hanggal próbálom megnyugtatni, és aztán meg oda megyek, felveszek, megnyugtatom. De egy 1-2-3 éves gyereket 1-2 percig így lehet hagyni ebbe a rossz érzésbe, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülők csinálják ezt, hanem pont azok, akik azt akarják, hogy azzal a rossz élménnyel a gyerek próbáljon meg ő megküzdeni, tehát hogy ne egyből meg legyen oldva a helyzet. Ez nagyon-nagyon fontos.
Kilátó a című regionális műsorunkban a megújult Citadellát mutatjuk be. Ajánlónkban Deme László, a Vártkapitányság program kommunikációs iroda vezetője szólal meg.
A Citadellának a története egybe fonódik a Gellért-hegynek a történetével. Ugye tudni kell, hogy már az ókorban, tehát időszámításunk 4. évszázada előtt tulajdonképpen lakott volt ez a terület, különböző kelta etruszk törzsek létesítettek itt egy ilyen védett erődítményt, oppidumot.
Napról napra című regionális műsorunkban Zámbori Józsefné Tarjáni Aliz hordozási tanácsadóval, 5 gyermekes édesanyával beszélgetünk arról, hogyan oldják meg a nyári szünetet, a nyaralást nagycsaládosként.
Valamint szoktunk most már hagyományt csinálni abból, hogy sátrazunk az udvaron, és az a nyaralás olyankor nincs házi munka, nincs kötelezettség a gyerekeknek se, egyéb, mondjuk ha házi olvasmány van, akkor a házi olvasmány, hanem akkor tényleg mintha egy nyaralás lenne. Akár még étterembe is elmegyünk enni, mint hogyha ugye egy szálláshelyen lennénk.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora, ezután a Lélekszava hangzik el. Mai adásunkban megismételjük a május 23-ai összeállításunkat, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. Ajánlónk következik.
Tehát egyre inkább Istennel beszél az ember szüntelenül, mint amiről beszéltem is, és egyre inkább Istenről beszél. Milyen szép az a jelenet, hogy amikor skolasztika nővér és a testvére Szent Benedek egész éjszakát átbeszélték, és Istenről beszéltek, csak Istenről beszéltek. Aztán Szent Mónika és a fia Szent Ágoston, Mónika halál előtt, mennyországról, Istenről beszéltek, csak. És milyen szépen írja le Szent Ágoston. Milyen áldott este volt.
11 órától hírek, majd Mustermag című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben dr. Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével beszélgetünk a cigánypasztoráció aktuális kérdéseiről. Következzen egy részlet az adásból.
Nagyon előremutató az, amit a görögkatolikus szeminárium végez, mégpedig minden papnövendék a képzése során gyakorlatokon vesz részt. És a gyakorlatok egy része a cigány közösségeknél, tanodák, akár ilyen kis pasztorális csoportok, találkozók. Orosz Istvánné Rita végzi ezeket a gyakorlatokat elsősorban, egy lelkésznek, egy nagyszerű atyának a felesége, és gyakran elmesélik akár a papnövendékek, akár ő maga, hogy első alkalmakkor a legtöbb kispap félve nem szívesen jön, nem ül közel a már nagyobb bacska megtermett cigány fiatalokhoz. Talán sok előítélet, rossz tapasztalat, sok minden lehet mögötte.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Hervai Gizella itt című versét Dér Gabriella mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot, ezután egyházi híreket sugárzunk. 12.15-től evangéliumot hallhatnak magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezután Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Giuliani Szent Veronika életét ismerhetik meg, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 12.45-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Ezt követően tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas csütörtök reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnold, néprajzost. Köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Néhány héttel ezelőtt azzal az ígérettel köszöntünk el egymástól és a kedves hallgatóktól, hogy folytatjuk sorozatunkat, amely a kenyér és a bor népi kultúrában betöltött szerepéről szól. A mai adásban a gabonatermesztés szerepéről beszélünk, már amilyen szerepet betöltött a gabonatermesztés a néphitben és a népi vallásosságban. Kíváncsian várjuk mai előadását is.
A gabonatermesztés hagyományai nagyon sok arhaikus szokást, rítust, nagyon sok vallásos cselekedetet és gondolatot megőriztek, és ezt a néprajztudomány dokumentálta is, hál' Istennek, a 19.-20. században. És ezeknek a szokásoknak, hiedelmeknek a célja az minden esetben az volt, hogy a bőtermést biztosítsák, Isten áldását kérjék egyáltalán a búzára, a gabonára, a határra, hiszen erről már az előző adásban is szóltunk, hogy a búza az élet, az étel az élet, és valóban a búzát életnek is nevezték az Alföldön, tehát megyünk életet aratni, bent van az élet a kamrában, így fogalmaztak, amikor a búzáról beszéltek. A parasztemberek egyébként minden mezei munka a megkezdésekor megálltak a föld mellett, levették a kalapjukat, mondtak egy halkimát, katolikusok keresztet vetettek, és Isten nevében kezdték meg aznapi tevékenységüket, legyen szó akár szántásról, vetésről, aratásról, meccésről, vagy bármilyen tevékenységről. És ezek mellett számos egyéb hiedelem, szokáscselekvés, rítus kísérte a földművelés munkálatait. Például néhányat ezek közül, ha megemlítünk, hogy tavasszal, amikor a szántóföldeken már lehetett dolgozni, a határba igyekvő első szekeret vízzel meglocsolták, mint a húsvéti locsolkodás, hogy biztosítsák ezáltal is a csapadékot és a bőséges áldást. Vagy szántás, vetés megkezdésekor a föld szélébe vagy az első barázdába beledobtak egy tojást. A tojás a termékenységnek.
Mint az élet szimbóluma.
Mint az élet szimbóluma, hogy a húsvétkor is a tojásnak nagyon fontos szerepe van a szimbolikában. Vagy nagyon nagy gondot fordítottak például arra, hogy hogyan választják ki a vetőmagot. Amikor elkészült a cséplés, ott volt hatalmas mennyiségben a búza, ugye annak egy részét félre kellett tenni a jövő évi, vagy már az év őszi vetés számára vetőmagnak, és ilyenkor, amikor szeleléskor széllel szemben feldobálták a magvokat, és amelyik a legmesszebb repült, hogy az volt a legsúlyosabb, legnehezebb, legjobb, azokat tették félre vetőmagnak, vagy betették a vízbe, és amelyik nem maradt a víz színén, hanem leszállt a víz aljára, a vödör aljára, azokat kiszedték, és azt tették el vetőmagnak, vagy amikor behordták a határból a learatott gabonát, akkor a szekér alá egy ponyvát feszítettek, hogy a lehulló magvak, feltételezték, hogy a legsúlyosabbak, legnehezebben fognak legalúra potyogni, azt gyűjtötték össze, és nagyon gondosan igyekeztek ezt kiválogatni. A szántás-vetés munkálatait érdekes módon mindig férfiak végezték, tehát az ekével és a vetőabrosszal nők nem nagyon dolgoztak, sőt, amikor vetni ment az ember, akkor hajnalban indult, és igyekezett a nőkkel való találkozást is elkerülni. Azt tartották, hogyha úgy érkezik a szántóföldre, hogy akár a falubeli nők közül valakivel találkozik, akkor bal szerencsés lesz a vetés. A vetésnek nagyon nagy szerepe volt, tehát ez volt az a mozzanat tulajdonképpen, amikor magát az életet elhelyezik a földbe. Ugye nem véletlen, hogy Krisztus Urunk is a magvetőről szóló példázatában milyen szépen beszél a különböző helyre esett magvakról, és a vetésnek a munkája a legszentebb tevékenységek közé tartozott. Ezt a vető abroszból végezték, nyakukba akasztottak egy textil abroszt, és egyik kézzel szórták a megfelelő ritmusban a magokat. Ebben különböző volt a gazdák gyakorlata. Volt, úgy mondták, aki egy lábra vetett, vagyis minden lépésre szórt egy adag magot, akkor sűrűbb lett a gabona. Volt, aki két lábra vetett, csak minden második lépésre tett egy szóró mozdulatot a kezével, akkor ritkábban vetették a gabonát. Ez már egyéni gyakorlat kérdése volt. Az nagyon lényeges volt, hogy a vetésnek a napját azt hozzákapcsolták a természeti megfigyelésekhez, hogy mikor kellett vetni az őszi búzát, például a tölgy és a kőris falevelek lehullása után. Ez nyilván a természet járásával és az időjárással függött össze. Tavaszi búzát, amikor az első borz vagy az első varjú megjelent a határban. Aztán a csapadékra vonatkozóan volt olyan mondás is, hogy ősszel porba, tavasszal sárba kell vetni. Az őszi búzának az a jó, ha száraz időszakban kerül a földbe, tavaszi búzának az, hogyha csapadékos időszakban kerül a földbe. Ezek évszázados megfigyelések, olyan népi bölcsességek, amik apáról fiúra szálltak, és ez a tudás ez nagyon sokáig fönnmaradt a magyarság körében.
És volt olyan nap is, amikor nem volt szabad vetni?
Voltak dologtiltó napok. Ilyen volt például február 22-e, Üszögös Szent Péter napja. Ez az üszögös kifejezés, ez a búzának az üszkösödésére utal, vagyis a megpenészedésére. Ez valószínűleg egy félrehallásból származik, mert ez Szent Péternek a székfoglalásának a napja a katolikus egyházban február 22-e, és a Dél-Alföldön, Szeged környékén ezt úgy fogalmazták az egykori arhaikus magyar nyelven, hogy Szent Péternek az üszékösödése, vagyis a pápai székhez való jutásának a napja, és ezt az üszékösödését értették és hallották el üszöködésnek vagy üszögnek, és ilyen értelemben az Üszögös Szent Péter egy ilyen sajátos népi elnevezése ennek a napnak, ami egyébként dologtiltó nap volt, tehát pontosan ebből a gondolatból kifolyólag nem vetettek, nehogy megüszkösödjön a búza. Az őszi időszakban, az őszi vetéskor pedig Szent Máté szeptember 21-e körüli napok, az a hét volt a dologtiltó hét, Szent Máté hetében nem vetettek, mert úgy tartották, hogy akkor csak pejva kell neki a búzából, és nem volna a búzakalászokban búza szem. Tehát ezek olyan hiedelmek, amelyek valószínűleg szintén időjárási megfigyelésekkel kapcsolódnak össze.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk szót a katolikus hagyományról is, a katolikus egyházi hagyományról. Szent György napi határszentelés április 24-én és Szent Márk napi búzaszentelés április 25-én.
Ez a két egymást követő nap, ez két nagyon fontos tavaszi ünnepnap, és a földművelés ünnepei között kitüntetett szerepet kapott már a középkortól kezdődően. A Szent György napi határszentelés többnyire a görögkatolikus közösségekre volt jellemző, a Szent Márk napi búzaszentelés pedig inkább a római egyház gyakorlatában volt megfigyelhető. A határszentelés, ez minden esetben a nevében is benne van kint a Szántóföldön történt, egy körmenet formájában, egy meghatározott útvonalon a közösség a pap vezetésével körbejárta a határt, és az ilyenkor szokásos énekek éneklésével megálltak bizonyos kitüntetett pontokon, útkereszteződésben, határjeleknél, útszéli kereszteknél, és az éppen sarjadó, zöldülő vetést, vagy még a ki nem bújt vetést megszentelték, és ilyenkor a körmeneti zászlókat is magukkal vitték, tehát ez egy szabadban tartott rituális körmenet volt. A búzaszentelés pedig egy templomban, vagy a templom közelében történő szokás volt, bevitték a búzakalászokat a templomba, és ott történt meg a szentelés, gyakorlatilag mint az ételszentelés, vagy a szőlőnek a megszentelése a szőlőtermesztő vidékeken. Nagy Konstantin idejéből, tehát a római birodalom időszakából tudjuk azt, hogy a keresztények egy korábbi pogány szokást vettek át és folytattak tovább a búzaszentelés formájában, tehát már a kereszténység megjelenése előtt a rómaiak tartottak olyan rituális vallási cselekedeteket, szokásokat, ahol a búzát és a búzatermést igyekeztek minél gazdagabbá tenni, és minél jobban biztosítani a termékenységet. És Európában a 9. és a 11. század közötti időben mondhatjuk azt, hogy francia és német mintára és példára az egész kontinensen elterjedt a Szent Márknak búzaszentelésnek a hagyománya. És a magyar népi vallásosságban volt kitüntetett szerepe a szentelt búzának, mert a hazavitt szentelt búzával aztán később állatot gyógyítottak, embert gyógyítottak, vagy a körmeneti zászlókra például a szentelt búzából kis koszorút kötöttek a lányok, és azzal díszítették föl a különböző körmenetekhez a templomi zászlókat.
És érdekes még az is, hogy a magyar népi vallásosságban Szűz Mária ünnepünk is van olyan, ami az aratással kapcsolatos. Sardlós boldogasszony szent ünnepe.
Így igaz, ez egyértelműen arra utal, hogy a termékenység és a búza termesztés, gabona termesztésnek a szentsége mennyire átjárja és áthatja az egész gondolkodást. Ugye Sardlós boldogasszony is a nevéről, a sarlóról kapta, arról az arató eszközről az elnevezését.
És ha már aratás, akkor legyen olyan kedves, ismertesse velünk, milyen szokásai léteztek az aratásnak.
Ez volt a legnagyobb mezei munka. Az egész évnek egy kitüntetett időszaka volt, amikor a búzát aratták, és egy nagyon hosszú munkafolyamat, tehát egymásra épülő munkák egész sorozatát jelentette, és ami nagyon fontos, hogy rendkívüli munkamennyiséget igényelt. Tehát ilyenkor teljesen átalakult az embereknek az életritmusa, aratás idején több héten keresztül, nyáron egészen késő estig 10-11 óráig dolgoztak, még bőven sötétedéskor is, vagy sötétedés után, és hajnalban 2-3-kor már talpon voltak, tehát ma már szinte elképzelhetetlen az a fizikai munkamennyiség, amit ilyenkor az emberek elvégeztek.
Talán ezt a munkát a mai hétköznapi ember már nem is tudná elvégezni, vagy legalábbis nagyon el vagyunk tőle szokva.
Így igaz, és ezek a paraszti munkák bizony igen-igen megterhelőek voltak, fizikailag is megterhelők. Tehát ilyen értelemben a mezőgazdaságnak a gépesítése az az egyszerű emberek szempontjából egy nagyon nagy vívmány volt, amikor a cséplőgépek, aratógépek, kombájnok megjelentek, azért az nagyon nagy könnyebbséget hozott ám az emberek életében. Az aratás hagyományosan mindig Szent Péter és Pál napján, június 29-én kezdődött. Azt mondták erre a napra, hogy a búza töve megszakad Péter Pálkor. Ez azt jelentette, hogy már nem nő tovább, most már csak ott van, lábon van, már nincs vele tovább mit tenni, nincs mire várni, most már innentől kezdve aratni lehet. Az aratást is ugyanúgy, mint minden munkát imával kezdték, de egyébként a Péter Pál napja dologtiltó nap volt, tehát ez csak egy ilyen jelképes nap, de magát az aratási munkát nem feltétlenül pont aznap kezdték. Annál is inkább, mert hát nem feltétlenül mindig pont aznap érett meg a gabona a Kárpát-medence minden tájegységén. Érdekes hiedelmek fűződtek Péter Pál napjához, így például aki valamelyik fiú vagy lány aznap az első harangszót meghallja, még abban az évben megházasodik, gondolták sokáig. És erre a napra már kialakultak azok az arató párok, hogy kik fognak együtt dolgozni majd, amikor elkezdődik az aratás. A kaszával a férfi dolgozott, a sarlóval mellette a nő, és a kettőjük közös munkája nagy összehangoltságot kívánt, ezért általában férfeleség, egy férfi és egy női rokon, családtagok alkottak egy-egy aratópárt. A fiatalok számára a közös munka, az ismerkedés, az egymással való megismerkedésnek egy nagyon fontos alkalma volt, hogy lássa a lány a fiút és a fiú a lányt, hogy hogyan dolgoznak együtt. Azok, akik egy aratópárként egy ilyen 3 hetes időszakot végig dolgoztak, azért volt lehetőségük, hogy ilyen szempontból is megismerjék egymást. A marokszedés és a kévekötés volt egy olyan munka, ami kimondottan a nőknek a feladata volt. Összeszedték a learatott gabonát, és kévékbe kötötték, a kévéket pedig keresztekbe rakták. Itt 9-től egészen 25 darabig terjedt az a mennyiség, hogy hány kévéből alkottak egy keresztet, egy ilyen kéve, csomót, kéve kupacot, de általánosan jellemző volt, akárhányat is raktak egy keresztbe, hogy a legfelső kévét azt függőlegesen fölállították, és azt papnak nevezték. Ez is utal az egyház szerepére és jelenlétére a gondolkodásban. Nagyon érdekes mértékegységek maradtak fenn. A magyar nyelv megőrzött olyanokat például, hogy kalandja. A kalandja az azt jelentette, hogy 15 kéve volt egy fél kalandja, 30 kéve egy kalandja, és 60 kéve pedig egy kepe. Ezek a mértékegységek pedig a 60-as számrendszerre utalnak, ami egy nagyon régi európai számrendszer. A szláv népek használták valamikor Európában ezt a számolási módszert és ezt a mértékegységrendszert, és ezt vették át aztán a magyarok is a Kárpát-medencében. Hogy hogyan arattak, az nagyon nagy mértékben függött attól, hogy milyenek voltak a földbirtok viszonyok egy-egy településen vagy egy-egy család életében. Akinek volt elegendő mennyiségű saját földje, és az biztosította az évi kenyér mennyiséget, ők többnyire saját maguknak arattak családi kötelékben, esetleg egy-két rokon segítség érkezett a munkához, akiknek ők aztán viszont segítettek. Ilyen családi aratás a magyar népi hagyományban viszonylag ritka volt, sokkal jellemzőbb volt az, hogy a parasztok azért ettől szegényebbek voltak, és a gazdagabb tulajdonosoknak a földjén dolgoztak, és jártak különböző feltételekkel, különböző megoldásokkal aratni. Ilyen volt például a részes aratás, ami azt jelentette, hogy a learatott búzának bizonyos hányadában, bizonyos részében egyeztek meg a gazdával, és ez jelentette számukra a munkabért. A nagyobb uradalmakon pedig uradalmi cselédek dolgoztak, akik fix bérért, fix fizetésért tulajdonképpen, mint mezőgazdasági bérmunkások végezték el az aratást. Hogyha valaki elolvassa Íj és Gyulától a Puszták népét, akkor abban a könyvben nagyon szépen megismerheti az uradalmi cselédeknek az életét, a szokásait és többek között az aratással kapcsolatos hagyományokat.
Nagyon találó ez a mondat, amit ideírt. Cifra nyomorúság, hat korogjon, csak ragyogjon. Ez mire utal?
Ez arra utal, hogy Észak-Kelet Magyarország egyik legszebb népművészete a Matyó népművészet. Mezőkövesd, Tard és Szent István, 3 egymással szomszédos település, de főleg a mezőkövesdiek, akik Matyónak tartják magukat, és büszkén hordják a Matyó népviseletet. Egy Matyó viselet előállítása igen-igen drága, tehát ez már a 1900-as évek elején is pénzben vagy búzában kifejezve nagyon nagy értéket képviselt. Hogy ezt előteremtsék, a mezőkövesdi matyók az aratásban dolgoztak, mégpedig a Kárpát-medence nagyon távoli vidékeire, egészen a Délalföldre, Dunántúlra jártak el, úgy nevezték, hogy summás munka keretében, ami azt jelentette, hogy summásnak szegődtek, vagyis egy summáért, egy fix összegért, egy kialkudott munkabérért végeztek egész nyáron arató munkát, annak érdekében, hogy az így megszerzett jövedelemből aztán viseletet készítessenek mind a férfiak, mind a nők maguknak. Hát itt megint egy szép irodalmi műre kell Utalnunk Szabó Zoltánnak a Cifra nyomorúság című szociográfiájára, erre utal ez a cím is, hogy ez bizony cifrálkodás, de a hátterében egy nagyon nehéz fizikai munka és egy nagyon nyomorúságos élet áll, és a hatkorogjon csak ragyogjon, ez pedig a mezőkövesdi matyóknak a saját magukra alkalmazott mondása volt, hogy a has hatkorogjon, mert bizony abból a jövedelemből nem a saját jólétükre vagy a gazdag táplálkozásukra, hanem a színpompás népviseletre fordítottak.
beszéljen nekünk az arató koszorú jelentőségéről is. Mikor volt ennek szerepe, és milyen szerepe volt?
Az aratás, amikor véget ért, az egy nagy ünnepnek számított. Pont azért, mert nagy munka volt, nagyon nehéz munka volt, az egész évnek a legkitüntetettebb mezőgazdasági munkája. Éppen ezért egy arató bállal, egy arató felvonulással zárult általában az aratás. Nagyon érdekes, hogy a 19. század végén, az 1890-es években földművelésügyi miniszteri rendelet rögzítette, hogy a arató és a szüreti mulatságokat milyen keretek között kell megtartani. Tehát az, hogy a Kárpát-medencében nem nagyon különböznek egymástól ezek a népszokások, az arra vezethető vissza, hogy egyfajta kulturális irányítás jegyében földművelésügyi miniszteri rendelettel szabályozták az aratóbálokat és a szüreti bálokat. Az aratóbáloknak a jellegzetessége az volt, hogy amikor véget ért a munka, akkor jelképesen egy kisebb mennyiséget, egy rendbúzát vagy egy kaszavágásnyi búzát még lábon hagytak, és aztán ezt az utolsó napon ünnepélyes keretek között vágták le, és ebből készítették, ebből fonták az aratókoszorút, aminek a formája többféle lehetett, harang alakú, kör alakú volt, ahol négyzetes szerkezetű volt, ezek egész nagy méretű, nagy átmérőjű búzakoszorúkat kell elképzelnünk, és ezzel az aratókoszorúval, illetve feldíszített eszközökkel, szerszámokkal, gerebjékkel, kaszákkal, sarlókkal egy énekes menet keretében vonultak be a mezőről, kintről a határból, a gazdának a falubeli házáig, ahol verses köszöntővel köszöntötték a gazdát, a földnek a tulajdonosát, hát megköszönték neki, hogy munkát adott. Tehát, hogy ez is mennyire érdekes, az aláfölé rendeltségi viszonyokat azért többféleképpen, többféle nézőpontból is tudjuk értelmezni. Bizony-bizony ezek az emberek hálások voltak azért, hogy van munka, hogy lesz kenyér, hogy el tudták végezni az évi aratást, és a gazda pedig hasonlóképpen megköszönte nekik a földön végzett munkájukat, nem csak azzal, hogy kifizette őket, hanem azzal is, hogy megvendégelte őket egy arató ebéd keretében. Az arató koszorút a gazdának a házában vagy a tornácán felfüggesztették, alatta hosszú asztalokon megterítettek, és akkor következett egy közös ünnepi étkezés, ami aztán este egy zenekar fogadásában és egy arató bálban fejeződött be. És aztán ennek az arató koszorúnak a további sorsa is nagyon érdekes, ezt egészen karácsonyig megőrizték, és ugye Krisztus születésének az ünnepén megint előkerül a búza, az arató koszorúban lévő gabona szemeket ekkor kiszedték, kirázták, és ezt adták oda a jószágnak, az állatoknak karácsony hajnalán. Tehát az arató koszorú és a búza az ilyen szempontból az egész évet gyakorlatilag keretbe foglalta, az aratástól karácsonyig ott volt a népi vallásosságban.
És a munkának meglett az eredménye, a mindennapi betevő falat, vagyis a mindennapi kenyér, amelyet legszebb imádságunkban, a mi atyánkban mindig el is imádkozunk. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nos, a kenyérsütésről és a kenyér mindennapi életünkben betöltött szerepéről mit mondhatunk el?
Azt a fajta kenyeret, amit ma ismerünk, ezt kelesztett, vagy kovászos, vagy élesztős magas kenyérnek nevezzük, amelyben valamiféle gáz egy kicsit fölfújja a tésztát. Ezt a fajta kenyeret az ókori keleten már a Krisztus előtti 3. évezredben ismerték. És aztán a rómaiak és általában a mediterráneum népei mégsem ezt, hanem a lapos, kovásztalan, kelesztetlen lepénykenyeret használták inkább. Bár a rómaiakról tudjuk azt, hogy a magas kelesztett kenyeret épp úgy ismerték és fogyasztották. Tudjuk, hogy kb. 19-20 féle kenyérféleséget, különböző magvas, ízesített, fűszerezett kenyereket használtak és fogyasztottak a római birodalomban, tehát ott a kenyér kultúrájának egy nagyon-nagyon gazdag és nagyon cizellált hagyományával találkozunk. A magyarság a 14. századig nagy valószínűséggel a lapos, kovásztalan lepénykenyereket készítette, és ismerte, és azt neveztük kenyérnek, és aztán csak a 17. századra vált az általánossá, hogy a kenyérszavunk a mai értelemben vett magas kelesztett kenyeret jelenti, és aztán ez egy jelentés változással a lepénykenyeret aztán később lángosnak, vagy lepénynek, bodagnak, különböző tányelvi elnevezésekkel másnak nevezték. de számos vidéken, például a keleti ország részben Székelyföldön vagy a Bodrog köz elzártabb vidékein csak egészen későn a 20. században szorította ki a kovászos kenyér ezeket a lapos lepényeket a paraszti táplálkozásból. Ma a kenyér az elsősorban fehér búzakenyeret jelent. A fehér búzakenyérnek nagyon nagy tisztelete és nagy rangja volt a középkortól kezdődően a népi táplálkozás évszázadaiban. Azért volt nagyon rangos, mert ez nagyon keveseknek adatott meg, hogy szintiszta búzából készült fehér kenyeret fogyasszanak. A lakosság általában a másodlagos gabonafélékből készült kenyereket fogyasztotta, kétszeresből, rozsból vagy tönkölybúzából készült kenyereket, vagy pedig korpás vagy más pótlóanyagokkal feldúsított lisztből készült kenyereket. Ezek ugye nyilván barnák voltak, feketék voltak, olykor savanyúak voltak. Hát nagyon szépen példázza ezt megint egy irodalmi szöveg, Petőfi Sándornak a Fekete Kenyér című verse, amiben azt írja a költő, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy ha a kenyér barna, neki otthon a barna kenyér épp olyan jó, sőt még jobban esik, mint máshol a fehér. És érdekes módon a 20. század végére, vagy most a 21. századra ez teljesen átalakult és megfordult, mert ma már tudjuk azt, hogy ezekben a barna kenyerekben, fekete savanyú kenyerekben mennyi gazdag és értékes tápanyag rejtőzik, és éppen ezért ma már ezeket tartjuk értékesebbnek, drágábbnak a boltokban, ha megnézzük, ott bizony a fehér kenyér az az árkategória alján található, és a különböző magvas, tönköly, búzás, hajdinás, korpás, egyéb kenyerek pedig sokkal drágábban kaphatók, tehát ez egy érdekes változás a táplálkozás kultúrájában.
Ez valóban nagyon érdekes, hogy mennyire megfordult a világ és a kenyérkultúra az évek, évszázadok alatt.
A kenyérsütés egy nagyon fontos házi munka volt, tulajdonképpen a nők legfontosabb házi munkája, mondhatjuk így is. Ennek eszköze volt a kemence, tehát ez ugye minden háznál vagy minden háztartásban megtalálható volt valamilyen formában, de többféle módozata létezett, mert hogyha a kemence egyben a ház fűtésére is szolgált, akkor a kenyérsütés az odabent történt a házban. De voltak olyan vidékek, így például Erdély, vagy a Dunántúl egyes tájegységei, ahol a fűtő berendezés a skandalló volt, vagy pedig cserépkályha. És ebben az esetben a kemence az a házon kívül helyezkedett el, volt a külön udvari kemence, vagy volt sok vidéken nyári konyha, sütőház, ahol egy külön épületben volt a kemence, de a legérdekesebb formája, amikor a falu szélén közösségi kemencék voltak, nem egy, hanem több egymás mellett, és úgy mentek ki az asszonyok a falu szélére közös munka keretében kenyeret sütni, ami egy nagyon érdekes része volt a népi kultúrának. Mondták valamikor, hogy a rendes asszony szombaton süt, hétfőn mos. Azaz hetente egyszer került sor kenyérsütésre. Ez azt jelentette, hogy amennyi kenyérre szüksége volt a családnak, azt egy alkalommal sütötték meg. Ugye ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a vasárnapi ünnepi asztalra mindig friss kenyér került, ezért volt a szombati időpont. Ami valójában már péntek este elkezdődött, mert a kenyérsütés egy hosszú, több órán keresztül tartó folyamat. Először behozták a lisztet a kamrából, még pénteken este átszitálták, és aztán a nagy dagasztó teknőben megkezdődött a kovászolás, vagyis a liszt, a víz, só, kovásznak az összekeverése. A kovászt azt korpából készítették, és ízesítés céljából többféle dolgot adhattak hozzá, így például must, habot, komlót, törkölyt vagy akácvirágot, ezek különböző erjesztő anyagok, és ez egyben a kenyérnek valamilyen módon az ízét is megadta. Ugye nagyon érdekes, hogy a kovászt azt mindig félretették a következő sütésre, és vigyázni kellett rá, hogy otthon mindig legyen kovász. Ezt is megőrizte egy nagyon szép mondásunk, hogyha valakinek nincsen sütnivalója, ma azt mondjuk, hogy nincs esze, de hát ugye ez valamikor azt jelentette azt az ügyetlen asszonyt, aki nem gondoskodott a kovászról, és a szomszédból kellett kölcsön kérni. Népi hiedelmek fűződtek ahhoz, hogy kovászt kölcsön adni nem jó. Tehát mindenki maga gondoskodjon arról, hogy legyen sütnivalója. A legnehezebb fizikai munka a dagasztás volt, amikor a kenyértésztát körülbelül 2 órán keresztül gyúrták az asszonyok igen kemény fizikai munkával. Úgy mondták, hogy addig kellett gyúrni, amíg nem csöpögött a padlás, vagyis nem kezdett izzadni a homlokuk. És ez ugye általában éjszaka történt, hogy reggelre megsüljön a kenyér, egész éjszaka ilyenkor ébren voltak, vagy csak 1-2 órára feküdtek le aludni addig, amíg a megdagasztott tészta megkelt. De hát ez alatt is ugye fel kellett fűteni a kemencét, egészen olyan forróra, hogy már szikrát hányjon az alja. és aztán kiszakították a nagy tésztából azokat az egy kenyérnyi mennyiségeket, amit beleraktak a szakajtóba, fából vagy gyékenyből készült szakajtóba, ott még hagyták egy kicsit kelni, pihenni. Hát itt tulajdonképpen kerek formájú és körülbelül 3 kg-os kenyereket kell elképzelni, ez volt az átlagos kenyérméret a paraszti táplálkozásban, és ebből sütöttek annyi darabot, amennyi a család szükségleteinek elegendő volt. Hát nyilván nem 3-4 fős családokról kell itt gondolkoznunk, hanem nagy családokról, több generációs nagy családokról. Tehát egy alkalommal 4-5-6 ilyen 3 kilós kenyeret is megsütött egy-egy gazdasszony, és az nyilván egy tágabban értelmezett nagy családnak az egy heti kenyér mennyisége volt.
Cipó formájúak voltak ezek a kenyerek?
Igen, ezek kör alakúak voltak és cipóformájúak, bár cipónak igazából a félkenyeret nevezték, azt a kisebb kenyeret, aminek nem kellett 3 óra a megsüléséhez, neki elég volt 1,5 óra. Nagyon sok visszaemlékezésben, élettörténetben, paraszti önéletrajzban visszaköszön az a motívum, hogy mikor sütik a kenyeret, akkor a gyerekek már hajnalban fölkelnek a jó kenyér illatára, és az ő számukra pedig az aznapi reggeli az mindig a kenyér tésztának a maradéka volt. A dagasztóteknő oldaláról összeszedett vakaró, amit úgy vakartak össze, és külön megsütötték, akár kis perec formájában, vagy csak ilyen formátlan alakban, vagy pedig külön a gyerekek kedvéért úgynevezett lángost, vagy lepényt sütöttek a kenyértészta egy részéből, és akkor a kenyérsütés reggelén ezt tejföllel, vagy valami zsírral nagyon jó ízűen elfogyasztották. Erdélyben volt egy érdekes szokás, ahol egészen feketére sütötték a kenyeret, gyakorlatilag megégették a héját, és utána pedig leverték róla, és így fogyasztották gyakorlatilag héja nélkül a kenyeret. A Kárpát-medence többi részében pedig kimondottan érték volt, és nagyon ízletesnek számított a friss, ropogós kenyérhéj, és hogy ez ilyen legyen, azt úgy érték el, hogy a kemencéből kiszedett kenyereket rögtön megvizezték, és ez biztosította, hogy aztán a kenyérhéja olyan állagú lett, hogy az egész hetes tárolást nyugodtan kibírta.
És ki szeghette meg a kenyeret valamint? Hát hogyan szegte meg? Nagyon fontos ugye az áldás, keresztet rajzoltak rá. Ennek is megvolt a jelentősége.
Mindig a családfő tisztsége és feladata volt, hogy a vasárnapi ünnepi ebédnél, amikor szentmiséről vagy istentiszteletről hazaért a család, akkor az asztal köré ültek, és az ebédhez a kenyeret, akkor ő szegte meg. Nagyon sokszor áldást is mondott, egy asztali áldást, imát, és ugye rárajzolt a késhegyével egy kis keresztet a kenyérnek az aljára. A kenyeret mindig asztalfiókban tartották, vagy kenyértartórácson a kamrában tárolták, és nagyon nagy becsben tartották. Érdekes szokásaink vannak ezzel kapcsolatban, ugye a magyar ember nem harapja a kenyeret, nem mindig törjük a kenyeret a leveshez is, vagy bár általában ez egy idősebb emberek mai napig is mindig törni szokták a kenyeret. Ennek is van egy eucharisztikus vonatkozása a református egyházban. Törik a kenyeret, amikor az úrvacsora osztása megtörténik. Tehát itt is azért ezek a finom pici gesztusok milyen mély történeti értékeket hordoznak. Vagy ilyen szokásaink, hogy ugye nem dobjuk ki a kenyeret. Ha netán megszárad, akkor azt is hasznosítjuk zsemlemorzsának, kenyérmorzsának, eltesszük és újra felhasználjuk. Vagy a földre esett kenyérdarab, ugye azt régen megcsókolták. És aztán úgy ették tovább, és nagyon halvány emléke ennek ma az a gesztus, nagyon sok szülő már ezt nem is tudja, hogy leesik egy falat étel a földre, és megfújkáljuk, és úgy esszük meg, vagy úgy adjuk a gyermeknek. Ez a gesztus, ez egy ősi soron a génjeinkben ott lévő viselkedési forma.
Valóban tudatalatti viselkedünk.
Igen, és hogyha ezeket mind mérlegre tesszük és végig gondoljuk, akkor el tudjuk azt képzelni, hogy mit jelentett egy család életében a TSS-ítés, amikor az 1950-es, 60-as években egy csapásra megszűnt az otthoni kenyérsütés. Tehát, hogy az a szent étel, amit ilyen sok rítussal, szokással körbeveszünk, hogy ez nem otthon készül, a boltba kell megvenni, a gyárból, a kenyérgyárból jön a kenyér. Ez a mi nagyszüleink nemzedékének egy nagyon nagy lelki-szellemi törést jelentett, és egy nehezen feldolgozható élménye volt a magyar parasztságnak.
Legyen olyan kedves, még arról beszéljen nekünk, hogy a kenyér a kultúránkban úgy is tovább él, hogy közmondásaink, szólásaink mind a mai napig magukban hordozzák a kenyér jelentőségét. Erre már egy példát mondtunk. De mindemellett a közmondásokban, a szólásokban hogyan vannak jelen mind a mai napig ezek a nagyon találó paraszti szólások, mondások, megfigyelések?
Igen, Petőfi Sándor versére már utaltunk. a szólás az úgy szól ebben kapcsolatban, hogy keserű a más kenyere, hogy bizony az otthon sütött saját kenyér a saját családi körben elfogyasztott étel mennyivel jobban esik. És ez átvitt értelemben is a saját környezetünk, a saját kultúránk, a saját hagyományaink mennyivel jobbak, kedvesebbek nekünk, mint bárki másé. Vagy hogy szoktuk mondani, egy kenyéren vannak, ami azt jelentette valamikor, hogy egy háztartásban élnek. És ezek a háztartások, a nagy családok korában ugye elég nagy létszámúak voltak. Időnként előfordult, hogy egy-egy nagy családnak külön kellett válnia, szét kellett költözni a családtagoknak valami gazdasági ok miatt, vagy megházasodott, vagy megosztoztak a földön és a birtokon. Erre mondták azt valamikor, hogy kenyértörésre kerül sor, amikor osztozkodnak, amikor döntést hoznak, amikor külön válnak. És ennek volt egy szimbolikus gesztusa is, a család fő a kenyeret annyi darabra törte szét, ahány részre vált a nagy család. És aztán ezt szimbolikusan is és valóságosan is kiosztották, ezt a több darabra osztott kenyeret, ezt jelenti a kenyértörésre kerül sor közöttünk ez a mondás. De talán a legszebb emléke a kenyérnek a folklórban, ez a népmesék körében található. Ha valakinek van rá lehetősége, akkor olvassa el, vagy pedig nézze meg Jankovics Marcell kiváló sorozatában a Kicsi Dió című mesét, akár rajzfilmen is. Ami arról szól, hogy egy balszerencsés döntés folytán a házaspárnak a születendő gyermekéért eljön az ördög. És az éjszaka érkező ördögöt, hogy ne tudja megkaparintani a gyermeket, az asztalon tárolt kenyér tartja távol a háztól. Mert a kenyér megszólal, és az ablak alatt bujkáló ördög fülébe elkezdi duruzsolni, hogy ő mennyi szenvedésen ment keresztül, amíg a magból, a cséplésen, az aratáson, a sütésen, a gyúráson, a dagasztáson keresztül belőle kenyér lett, hogy ő mennyit tűrt és szenvedett, hogy akkor az ördög is tűrjön és várjon még egy kicsit, és ez a hosszú-hosszú történet addig tart, amíg megszólal a kakas, akkor már az ördögnek nincs hatalma, és ilyen módon a gyermek megmenekül. És hogyha ezt a gondolatiságot Krisztusra vetítjük, akkor válik kerekké tulajdonképpen a történet, hogy a kenyérben hogyan látta Krisztus szenvedés történetét az egykori magyar ember.
És nem véletlenül beszéltünk az elmúlt percekben ilyen részletesen a kenyérről, hiszen a kenyér és az oltári szentség, a kenyér és az euharisztia nagyon szoros kapcsolatban áll egymással.
Azt tapasztaljuk mai világunkban, hogy hál' Istennek újra terjed a házi kenyérsütés, ami egy nagyon-nagyon örömteli és örvendetes dolog, hiszen így az emberek, a családok sokkal közvetlenebb kapcsolatba tudnak kerülni a mindennapi kenyerünkkel. Azt is tapasztaljuk, hogy ez gyakran ugye a kenyérsütőgépben meg a sütőben történik, nyilván nem úgy, mint egykor, ennek nyilván megvannak a maga technikai és praktikus okai, egy kicsit hiányzik belőle a szakralitás, de hát ha egy kicsit majd a figyelmet arra fogja irányítani, hogy az oltári szentség vagy az úrvacsora és a kenyér, a mindennapi kenyér mennyire szoros kapcsolatban van egymással, és talán ez is egy alkalom lehet arra, hogy észrevegyük, hogy a mindennapi kenyerünk az Krisztus teste.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Tóth Arnold néprajzosnak. Ma is sok érdekességet hallottunk öntől. Találkozunk legközelebb, következő adásunkban, amikor folytatjuk sorozatunkat, már ami azzal kapcsolatos, hogy a kenyér és a bor milyen szerepet is tölt be népi vallásosságunkban. Most azonban köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és további munkájához, szolgálatához jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra! This life can